Fodor Zsófia vagyok. Az egyik érintett házban önkormányzati bérleményben lakom 23 éve. Itt dolgozom ebben az utcában 4 éve szakácsként. Az életem felében már itt lakom, ebben a 32 négyzetméteres lakásban kutyáimmal. Most januárban kaptam meg a bérleti szerződésem meghosszabbítását a következő 10 évre. Eddig teljesen nyugodt voltam a lakhatásommal kapcsolatban. Most minden bizonytalanná vált. Tudom, hogy önök között vannak olyanok, akik idősek, nehezen járnak, gyerekeik vannak, és nagyon nem mindegy. Ez a kialakult helyzet senkinek. Nekem semmilyen más lehetőségem nincs biztos lakhatásra, mint ez az önkormányzati bérlemény. Én mindig nagyon odafigyelek arra, pont ezért, hogy időben befizessem a bérleti díjat, a rezsiszámlákat. Tudjuk, hogy nincs 200 beköltözhető lakás a kerületben, úgyhogy kínomban már azon is gondolkoztam, hogy ha nem kapok cserelakást, akkor az autómban húzzuk meg magunkat, és a munkahelyemen fogok tisztálkodni. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez soha nem fog megtörténni. Most azért gyűltünk itt össze, hogy elérjük, hogy végül egy olyan döntés szülessen, ami mindannyiunk számára megfelelő. Kérem a tisztelt miniszterelnök urat és a képviselőtársakat, hogy minden érintett számára biztosítsák a méltó kiköltözést és a megfelelő méltányossági feltételeket.
Sziasztok, én Csepregi Dávid vagyok.
Sziasztok, én pedig Schulz Nóra.
Ez pedig a belépési küszöb. Újra jelentkezünk ezúttal egy kicsit különlegesebb adással, hiszen Nórával részt vettünk egy tüntetésen, ami Józsefváros egyik legfontosabb ügyével kapcsolatban szerveződött, és ebből a tüntetésből hoztunk nektek részleteket, és a tüntetésen keresztül arra szeretnénk beszélgetni, hogy miért is fontos az a nap, ami 7 nap múlva következik, ez a Magyarország önkormányzati választási napja, és szeretnénk igazából prezentálni felétek, hogy mik a tétek 7 nap múlva.
Így van, ez az ügy szerintem nagyon jól összesűrítsíti mindazt, ami miatt örülhetünk annak, hogy 19-ben sikerült számos helyen leváltani a fideszes városvezetést, és megmutatja azt is, hogy miért kell azért most mindent megtennünk a következő 7 napban, hogy ahol csak lehet, ott hasonló eredményeket érjünk el. Nyilvánvalóan Józsefváros és az a típusú tényleg lakhatási szervezetek, meg egyéb szakmai szervezetek által is a legbefogadóbb, legszolidárisabb, leginkább, nem tudom, ahogy veszük, baloldali lakhatási politikát folytató kerület. Nem minden városvezetés ilyen, de ahol van ilyen, ott szerintem tényleg érdemes beszélnünk arról, hogy arról is, hogy mi az, amit elérhetnénk, és mi az, amit egy-egy ciklussal tényleg el is tudunk érni egy ilyen önkormányzat esetében.
Elmondod esetleg nagyon röviden azt, hogy konkrétan mi történt itt, mi történt kronológikusan?
Itt volt egy Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, meg különböző kulturális intézményeket, múzeumokat, kultúrházakat, nemzeti emléknapokat érintő ilyen nagy törvényjavaslat, aminek az egyik csatolmányába el volt rejtve ez a kisajátítási eljárás gyakorlatilag, amiben Józsefvárostól vesznek el alapvetően úgynevezett százas házakat, tehát teljesen önkormányzati tulajdonban levő házakat, az országgyűlésen keresztül a kormány, és ezt, mint kiderült, alapvetően a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek akarják adni azért, hogy további fejlesztéseket valósítsanak meg. Egyébként korábban jó együttműködés volt az NK és az önkormányzat között, vagy a Semmelweis Egyetem és az önkormányzat között akkor, amikor területekre volt szükségük, és most ilyen szempontból volt ez egy sok mindenkinek, hogy tényleg egyik napról a másikra derült ez a dolog ki, hivatalos értesítések, egyeztetések, és tényleg mindenfajta lakói bevonás, vagy a kerület, vagy a körzet képviselőinek bevonása nélkül. És hát ugye a Diószegi utcai kisajátítások, vagy hát ennek az egész környéken ugye most több ingatlant is érint, ezekről szólt ez a tüntetés, amin kim voltunk. És szerintem egyrészt nagyon jól megmutatja azt, hogy milyen kiszolgáltatott, alsó középosztálybeli, vagy még prekárabb helyzetben levő választópolgárnak, budapesti lakosnak lenni jelenleg, hogy miért fontos a szociális védőháló, a szociális bérlakásrendszer, és hogy mennyire nehéz egyébként egy önkormányzatnak, amit forrásokat vontak el, jogköröket vontak el, és hát tényleg az elmúlt évtizedben mindent megtettek azért, hogy egyre kevésbé tudjon segíteni az embereken, akik viszont hát mégiscsak elsősorban az önkormányzat felé fordulnak akkor, amikor az életükben, a lakhatásukban valamilyen problémát érzékelnek. Úgyhogy itt alapvetően arról van szó, hogy egy nagyjából 17 milliárd forintos kárt okoznak jelenleg a fideszes honatják Józsefvárosnak. Ebbe bele van értve az, ami a lakók saját kára, az, hogy elvesztik a lakásaikat. Bele van értve az, hogy mennyibe kerül az, hogy új otthont adjanak ezeknek az embereknek, és hát maguk nyilván a területek, a telkek, amikről szó van, stb. Stb. Úgyhogy, ja, ez továbbra is egy folyó ügy, nyilván még nem kezdődtek meg a kilakoltatások, mert még nem volt meg a maga a hatályba lépés, a törvénynek már megvan, de a tulajdontranszfer az ingatlanokat tekintve, tehát maga ez a kisejtési eljárás még nem ment végig, csak bizonyos ingatlanokra a hulladék lerakó ott a környéken, meg ilyesmi. Úgyhogy nyilván ez egy hosszabb sztori is, amit adott esetben majd megint beszélhetünk róla hónapokkal később is, de a jelen szempontjából, meg a választások szempontjából tényleg ez, amiről beszélni akartunk, meg amit meg akartunk nektek mutatni a Dáviddal, hogy milyen egy szolidáris város, milyen lehetőségek vannak egy baloldali város vezetésében, és milyen az a kormányzati politika, ami alapvetően a lakók kilakoltatását, a már egyébként is kiszolgáltatott emberek még nagyobb kétségbeesésbe taszítását választja egy-két hónappal a választások előtt.
Az említett polgármester úr, Pik András, és az említett országgyűlési képviselő úr viszonylag hamar rá kapott erre az ügyre, és elkezdtek mozgósítani helyben. A polgármester úr és helyi civil szervezetek, köztük a Szikra Mozgalom is szervezett egy tüntetést a Ludovika térre, nem sokkal a hír nyilvánosságra kerülése után, és éppen azok miatt, amiket a Nóra is említett, mindenképpen meg akartuk nézni, hogy milyen ez a tüntetés. Én személyesen nagyon kíváncsi voltam arra, hogy a helyiek, akik érintettek, akik a Diószegi utcában, ezekben az adott épületekben laknak, hogyan reagáltak erre, reagáltak-e egyáltalán valahogyan erre, és beszélgetni akartam ezekkel az emberekkel. Szerencsére sikerült elkapnunk néhány érintettet, néhány olyat is, aki támogatta csak az ügyet, és ami talán még érdekesebb, hogy nem csak a tüntetésen beszélgettünk ezekkel az emberekkel, hanem utána volt egy lakossági fórum is, amit viszont már ugye a kerület szervezett ennek az ügynek a kitárgyalása érdekében, és oda is beültünk. Szóval a következő bőfél órában ezeket a beszélgetéseket szeretnénk nektek megmutatni. Azt gondoljuk, hogy a saját történeteken keresztül talán jobban érthető az, hogy miről is van szó itt valójában. Itt nem csak számokról van szó egy Excel táblában, nem csak konkrét beruházásokról, hanem emberi sorsokról, nem egyről, nem kettőről, hanem több százról, akár több ezerről is. És ezek az emberek maguk tudják csak igazán elmondani azt, hogy ez hogyan hat a saját életükre.
Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között, az jobb oldali. Mi nem az ellenzék ellenzék, hanem az ellenzék lelkiismerete szeretnék lenni.
Megint úgy van, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásponton, hogy az egész társadalom egy elvetendő valami.
Amikor a kapitalizmus világmérő bukására én sem látok rövid távon kilátást.
Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
Szóval sziasztok, kedves hallgatók! Most itt vagyunk a Ludovika téren. Mi történik itt, Nóra?
Sziasztok! Hát most tüntetésen vagyunk, ahol a Diószegi utcai 200 család mellett állunk ki, illetve hát próbálunk itt majd nektek csinálni ebből tartalmat, hogy meglássuk, hogy kik vannak itt, mit gondolnak erről a beruházásról, és hogy egyáltalán mi történik már megint Józsefvárosban.
Szuper! Na gyere, beszélgessünk emberekkel! Elmeséled, hogy te miért jöttél ki ma?
Na, Jenny Ivolya vagyok, 66 éves leszek, 40 éve lesz most hamarosan, hogy a Diószegi 18 főszinten lakom. és engemet érdekelnek ezek a dolgok, ezek a bizonyos változások, csak én arra lennék kíváncsi, hogy tényleg kapunk egy másik lakást, amire annyira mondják a dolgokat, mert tényleg azért én úgy vagyok, hogy egyedülálló vagyok, 25 éves fiammal élek kettesbe, úgyhogy én elég nehéz anyagi körülmények között vagyok, mert hogy a nyugdíjam azért az pont, hogy elég egy hónapra. Ha netán egy olyan lakást kapnék, amit fel kellene újítani, tudom, nem tudnám felújítani, mert most vagy ennivalóra fogom költeni a pénzt, vagy pedig a lakás felújításra kettőre együtt nem fog menni.
Én Antal Balázs vagyok, 25 éve lakok a Dió 18-ban. Szerintem nem csak engem a Dió 18 lakóközösség, de a 20 is, mondhatnám még a többi lakót, hogy nagy részét váratlanul érte, és hát csúnyán szólva érzelmi impotensen válaszoltak rá. Szerintem nem így kellett volna. Én egy egyszerű lakó vagyok, tavaly kaptam sztrókot, azóta hát így sikeresen, annak lehet mondani, hogy felépültem. Sajnos az állam nem segít, egyszerűen nem kapok egy forintot se a kedves magyar államtól, és nem csak én vagyok beteg, hanem ott a Diószegi utcában több olyan lakó van, hogy vagy öreg néni, mondjuk a Zsuzsa néni, hogy a lakását sem tudja elhagyni. Tehát sok olyan lakó van, aki vagy ez miatt, vagy az miatt valamilyen fogyatékkal él, sajnos, és hát elég szegény.
Szóval, Nóra, én beszélgettem az Antal Balázsral, és ő említette is azt, hogy volt bent a parlamentben a jámbarandással. Erről mit tudsz mondani, erről tudsz valamit?
Igen, egyébként ez nagyon inspiráló, meg erőt adó, meg nyilván kicsit megható is volt. A Balázs bejött a bizottsági ülésre, ahol szavaztak a magáról, erről a törvényjavaslatról is, ugye minden, szóval minden törvény, mielőtt zárószavazásra kerül, hogyha nem, ha csak nem valamiféle rendkívüli eljárásban zajlik, akkor kell, hogy tárgyalja valamilyen bizottság, szakbizottság a parlamentben, és akkor ezzel is így volt. A kulturális bizottság tárgyalta ezt a kérdést. Most nyilván erről is megvan a véleményem, hogy ez mennyire nem egy kulturális kérdés, hogy mi történik 500 család, vagy 500 embernek az otthonával. Na mindegy, is bejött a Balázs, és egyébként teljesen méltányolható módon a fideszesek és az ellenzékiek egyaránt megadták neki a szólás jogát ezen a bizottsági ülésen. Ilyesmit egyébként ezzel lehet próbálkozni, hogyha valakinek van valamilyen ügye, akkor biztatnám rá, hogy keresse a saját képviselőjét. És igazából ott is elmondta a bérlői érdekközösségnek az álláspontját, ő mint konkrétan érintett házban élő, hogy mi az, amit szeretne, hogy menjenek el hozzájuk ezek a politikusok, hogy beszéljenek velük, hogy vonják vissza legalább a törvényjavaslatot addig, ameddig nincs megfelelő egyeztetés, hogy garantálják a megfelelő lakhatást a számukra, és hát tényleg próbálta így szemtől szembe, tényleg, hogy az egyetem képviselője, a kormány képviselője nézzenek a szemébe, és legalább úgy kelljen egyébként a jelenlévő képviselőknek megnyomni a gombot, hogy egy valós húsvér emberrel, akinek a sorsáról döntenek, ott van. Ez szerintem egyébként egy elég erős pillanat volt. Amúgy a YouTube-on van is róla felvétel, hogyha valakit érdekel, és hát ja, én nagyon köszönöm a Balázsnak, hogy ezt bevállalta, másrészt pedig mutatja azt, hogy az a munka, amit a bérlői érdekközösségnek a működtetésében, megfejlesztésében tettek az elmúlt években, az nem csak a mindennapokban fontos, vagy hogy elérjék azt, hogy a szociális bérlakásban élőknek a panaszai azok eljussanak az önkormányzathoz, hanem egy-egy ilyen helyzetben is mekkora ereje van annak, hogy érintettek fel vannak készülve arra, hogy országvilág előtt ügyesen, karakteresen, érzelmesen elmondják azt, hogy mi az érdekük, mert ez tökre nem magától értetődő egyébként.
Igen, szerintem az számomra a beszélgetés során ez volt a leginkább erős, meg ez az, ami leginkább megmaradt velem, hogy itt van egy ember, aki azonnal átlátja azt, hogy egyrészt hogyan lépnek át rajta, másrészt az, hogy hogyan lépnek át másokon is, akikkel ő együtt él, együtt lakik, és ezt a dühöt tudja konstruktív formában képviselni, akár egy ilyen beszélgetés alatt, akár egy olyan szintén is, amit említettél, és ez amúgy engem nagyon megérintett. Ami még érdekelt, amikor elkezdtem vele beszélgetni, igazából az volt, hogy nagyon jó, hogy vannak ilyen vezető alkatok ebben a közösségben, mert ez igazából minden ilyen sikeres kampánynak az egyik ilyen legfontosabb eleme, hogy vannak olyanok, akik össze tudnak hívni embereket, de engem érdekelt, hogy ő arra rálát-e, hogy mi van a többi emberre, mi van a többi érintettel, és ezzel kapcsolatban nem volt teljesen pozitív véleménye, és majd mindjárt is mondja nektek, hogy miért.
Te említetted azt, hogy érzelmesen reagáltak az ott lakók erre a hírre. Ez mit jelent? Tudsz példát mondani?
Hát nem vállalták a nyilvános szereplést. Eleve, akik ott laknak, bizonyos szinten így hozta a sors, ott laknak szegények, megviseltek, stb. Azért tartom ezt érzelmi impotens döntésnek, mert el lett mondva benne a parlamentben is. Én ott voltam tegnap. Elmondtam a képviselőknek és a politikai hovatartozástól függetlenül, hogy ilyen szinten nem kéne politikai harcintérnek tekinteni ezt az úgynevezett projektet, vagy éppen a lakókat. Mert most elsődlegesen szerintem a politikáról szól, és sajnos a ott lakók annyira gyengék és vételenek, tehát hogy a társadalom nem éppen a középpontja, és nem tud, én szerencsé, hogy vannak, akik kiállnak értük, nem tud, és mivel most ilyen helyzet állt fönt, hogy a lakhatóságuk mondjuk úgy, hogy veszélybe került, lehet, sőt, elvileg biztos, hogy a törvénynek valahogy biztosítani kell a lakhatóságukat, de képzelje magával valakit, mondjuk Kecskeméten lakik, és akkor azt mondaná a Mercedes gyár, hogy bővítjük a gyárat, és ezért az állam kisajátítana mondjuk 2 hektár területet, adott esetben lakott területet, és mit szólna az ott lakó, hogyha egyik napra másikra, vagy mondjuk fél évet kapna, hogy eddig amiért megdolgozott, az most fűzbe ment el. És akkor majd meg lesz oldva, de ez a majd meg lesz oldva, van olyan néni, aki nem tud kijönni a házból sem.
És arról tudtak, hogy valakiket kerestek-e már meg konkrét ajánlatokkal, vagy azon kívül, hogy nyilvános ez a hír, és üzenget a kormány.
Egyelőre csak politikai üzengetés, ígérgetés. Most ott volt, onnan jövünk a Sára Botond. Én meghallgatom őt is, mert én lakó vagyok. Meghallgatom a Andrást is, a Pikó Andrást is. Az ott lakók elvileg, ha nagyon lecsupaszítjuk, nekik az lenne a lényeg, hogy új bérleményt, vagy élhető bérleményt kapjanak. A sajnálatos tény, és ez figyelmeztetés egész magyarországi bármelyik lakó részére, hogy ez bárhol, bármikor sajnálatos mód előfordulhat. 4 dolog, de mind gyanús. Első, értem én, hogy Sára Botond polgármester akar lenni, politikai aktív, de mai hír mostan derült ki, hogy mikor beszélt Szentkirályi Alexandrával, hogy ő 2 hónapra a fizetés nélküli szabadságra megy. Hogy? Főispán. Ez olyan, hogy jaj, de szeretnék én is két hónapra fizetés nélküli szabadságra menni. Na most úgy néz ki jelenleg a helyzet, hogy kivette a szabadságot, amíg választás zajlik itt. És majd utána eldönti, hogy mit, hogy. Ennyi erővel bárki Magyarországon, van valami fontos dolgom, most két hónapig abba adjam ezt a melót. Ez nem így működik, pláne ha államigazgatásban dolgozok. És a másik dolog, ha főispán, hogy a fenében nem tudott egy főispán arról, hogy itt mi készül? Olyan pozícióban volt, van, hogy neki tudni kellett arról, hogy itt az Nemzeti Egyetem, NKF egyetemet akar építeni. Ha pedig úgy épül ez az egyetem, hogy egy salátatörvényből derül ki véletlen, hogy itt mi készül a 8 kerület Józsefvárosban, és nem tud róla a főispán, akkor hogy működik az egész ország, hogy működik az egész rendszer, hogy én tudok róla, de más meg nem tud róla. Ez nem működik jól. A harmadik dolog, hogy tehát a kommunikációnak a folyamata, az, hogy a lakókat, sőt, a lakókkal, bár másképp mondom, tehát, hogy a lakók így tudták meg, először is véletlen derült ki, hogy ez sok lakó, és sajnálatos mód, bocsi, hogy így mondom, a fideszesek ezt a hírt nem híresztelik el. Két dolog. Hogy derült ki ez az egész? Teljesen véletlen. Másik dolog. Ha már kiderült ez a dolog, hogy létezhet az, hogy tegnap bemegyek a parlamentbe, ott beszélgetünk róla, és délelőtt Kocsis Máté megváltoztatja az időpontot, hogy majd, hogy politikai döntés is kényszerbe hozza a másikat. Effektíve ez azt jelenti egyrészt, hogy a legelső döntés, hogy egyetem épül ide, hibás döntés volt, mert már is módosították a kitelepítési időpontot. A másik dolog ugye, hogy a főispán nem tud róla. Hát emberek, a Kocsis Máté nem áll szóba a Sára Botondon. Hát mind a kettő itt volt a 8 kerületben polgármester. Szóval itt valami bűzlik.
És hallhattátok, hogy igazából itt a helyieknek van nyilván egy nagyon-nagyon alap kiábrándultsága, meg egy eszköztelenség érzete, ami egyáltalán nem meglepő, és sajnos nem is egyedülálló Magyarországon, olyan emberek között, akik az utóbbi 30-40-50 évben nem nagyon tapasztalták meg a közös hatalmukat. De mindenképpen érdekelt ez, mert egy ilyen projekt során előfordul, hogy az adott beruházó, vagy ugye maga a kormány olyan eszközökhöz folyamodik, ami amúgy nem feltétlenül legális, de hogy morálisan, erkölcsileg sem mindenképpen tiszta. Amikor készültem erre az epizódra, akkor a Nórával a szakszervezeti, vagy hogy nem is tudom, milyennek a magyar neve, hogy vannak ilyen cégek kifejezetten Amerikában, akik minden szakszervezeti szervezési projekt, vagy ilyen kampányszervezési, vagy sztrájk szervezési hangulatban megjelennek, és elkezdik egyesével demoralizálni az adott közösséget, az adott szakszervezeti tagságot, mindenféle áll, hírterjesztéssel, zsarolással, stb. És különben ez nem egyedülálló Amerikában, ilyen és ehhez hasonló eszközöket használnak Európában és Magyarországon is, és nem csak a szakszereti szervezés, nem csak a munkai szervezés terén, hanem ilyen projektek esetén is, amikor át akarnak vezetni egy autópályát egy városon, és akkor vagy elkezdenek álhírt terjeszteni, hogy a helyiek belemenjenek ebbe, vagy elkezdenek zsarolni embereket, vagy elkezdenek ugye egyesével kiszedni a közösségből embereket, és őket maguk oldalára állítani, és ezzel megbomlasztani a közeget. Amikor beszélgettem a Balázzsal, akkor erre ő nem mondott semmit, tehát hogy erre neki nem voltak bizonyítékai, de a helyi önkormányzati kampány fideszes jelöltjének viszonylag közel áll ehhez a fajta mentalitáshoz a működése helyben.
Hát igazából, amit itt el is hangzik majd, szerintem valamelyik lakó beszél róla, hogy maga a Sáraboton megjelenik a házaknál, vagy a házakban, és elkezd ígérgetni dolgokat, hogyha ők lesznek megválasztva, vagy amúgy is egyébként is az állam ezt és ezt fogja nekik biztosítani, ilyen lakást, olyan lakást, stb. Ezek nyilvánvalóan nem voltak igazak. Volt olyan nagyon rámenős helyi fideszes jelölt, aki már konkrétan ilyen megbízásokat iratott alá emberekkel, azt sugalva, hogy majd ő akár mint jogász képviseli majd az érdekeiket, és ezek mind nyilván arról szólnak egyrészt, hogy egyfajta ilyen kötődést kialakítsanak, bebiztosítsák 9-én a szavazatokat, megingassák a hitüket a jelenlegi városvezetésben, illetve hát, hogy letolják a felelősséget magukról, miközben hát nyilván a Fidesz politikusai felelősek azért, amit a Fidesz tágabb közössége, a kormány is ugye csinál, és hát abban a rendeletben, amit ugye, vagy abban a törvényben, törvénymódosításban, amit elfogadtak, abban az első számú felelős, akinek cserelakást kell biztosítani, az a Józsefvárosi önkormányzat, akinek nincsen ennyi csereingatlana, majd utána ugye az államnak fővárosi csereingatlant kell biztosítania. Na most mi egyébként kikértük ezeket az adatokat a vagyonkezelőtől, és hát nincsen annyi ingatlan Józsefvárosban az állam tulajdonában, tehát az szinte garantált, hogy nem tudnának a kerületben maradni, ami pont ezeknél az embereknél, akik ezekben a házakban élnek, és tényleg sokkal lokálisabb az életük sokszor, mint azt gondolnánk egy fővárosi, nem tudom, család életéről, tényleg nagyon sokan a pár kilométeres körzetben dolgoznak, tanulnak, hát nyilvánvalóan a gyerekeik ott járnak óvodába, iskolába, stb. Ezek már egy kerületváltás, vagy egy fővároson belüli költözés is nyilvánvalóan sokkal nagyobb változást jelent, mint sokaknak másoknak, és hát annak tényleg szerintem nyilván van politikai oka is, hogy ilyen hitegetés van, meg felelősséghárítás, másrészt meg szerintem, ha valahol az erkölcsi lényege a politikának megmutatkozik, akkor azok pont ezek a helyzetek, amikor krízisben levő embereknek nem eszközt adunk a kezébe, hogy képviseljék az érdekeiket, hanem hamis reményt, meg ígéreteket.
Talán kicsit kapcsolódik ehhez az álhírterjesztéshez, az erkölcsi határterületekhez, de hogy itt egy beszélgetésben, amit szintén majd mindjárt meghallgattak, az volt számomra feltűnő, hogy összecsúszott két projekt, ami különben szintén ugyanezt a területet érinti. Ez a két projekt a Diószegi 2030, ami a 8. kerületi önkormányzatnak egy ilyen rehabilitációs projektje, amit különben nem a jelenlegi önkormányzat kezdett el ilyen formában, hanem már korábban, és ez egy nagyon-nagyon régi ígéret, nagyon régi projekt kezdemény. Ennek ugye az ígérete az az, hogy az ottani lakásokat felújítják 2030-ig, és az ott lakók azok felújított lakásokban tudnak továbbra is bérleményt szerezni az önkormányzattól. És erre jött rá az a kormányzati döntés, amiről most beszélünk. És a következő beszélgető társamnál ez maximálisan egymásra épült. A beszélgetés olyan az jött le, hogy nehéz meghúzni a határt a kettő projekt között, főleg akkor, amikor ilyen nagy a zaj, és a helyi Fidesz önkormányzati téren igazából ki is használja ezt a fajta frusztrációt. Ugyanis itt arról beszélünk, hogy igen, egy ilyen projekttel, egy ilyen hosszú időre elhúzódó projekttel, egy ilyen hosszú ígérgetéssel kapcsolatban az embereknek kialakulnak már helyben frusztráció is. És a kérdés az lesz, hogy ezeket a frusztrációkat kifelé lehet majd becsatornázni.
Mi igazából 2022 per 1-es pályázaton vettünk részt, és azon nyertünk lakást a Diószegi 18-ba. Ugye 100%-ig felújítandó, és már egy éve újítjuk fel. Pont ott tartunk, hogy meghosszabbítsák a beruházási megállapodást. És most ez elakadt, ugye, mert mindenki le van foglalva ezzel a Herceg utcával, mikor már fél éve újítottuk, akkor jelentette be nekünk először ugye a polgármester úr, a 8. kerületi polgármester úr, hogy lesz ez a Dió 2030 program. És már akkor nagyon vegyesen reagáltak a lakók, mert ugye ezt 10 éve ígérgetik. És ugye ezért is a legtöbb lakó szerintem ezt most se veszi komolyan. A másik, hogy nagyot csalódtak ugye a mostani polgármesterbe, mivel ugye 1100 lakást ígért, és jelenleg hát mindjárt itt a választás, és úgy érzik, hogy most kezdett el igazán aktívan ténykedni így a végére. Uh-huh. És amúgy ebben van valami, mert ugyanis az első két lakáspályázat, amit elindított, ami mi is nyertünk, azokban nem újított fel semmit, és ugye most azzal védekezik, hogy ugye ennyi ideje volt felújítani a lakásokat, holott a miénket nem kellett felújítani, sőt, meg se tudtuk nézni, mert be volt falazva 10 éve. És nem csak a miénk, hanem ez az első kettő pályázat, amiben kb. 60 lakás volt. A másik rész, hogy jelenleg ugye felújítás alatt van, és csak azt hajtogassák, hogy mi fejezzük be a felújítási munkálatokat, holott tudjuk, hogy már mindenképpen nem lakhatunk benne 10 éve. Ugye 10 évre írtuk alá a szerződést az önkormányzattal. 10 évre azt írtuk alá, hogy mi ott fogunk lakni a Dióba. Most járunk legalább hát 4,5 milliónál, amit mi beleöltünk, és azért mi hátrányos helyzetű családba tartozunk.
És most gyakorlatilag ki kellene költöznetek ebből a lakásból.
Még be se költöztetek. És igen, pár hónapra rá, és senki nem mond semmit, csak azt hajtogatja, hogy a mi oldalunkról ugye 110%-osan tartsuk be a szerződést, a beruházási megállapodást, és semmiféle alkút, megértés nem látok a másik oldalról. És a PIKO oldaláról se, most így a Fidesz oldaláról se hallottam, még semmit hallottunk. Úgyhogy nem tudom erre mit mondjak, teljes tanácstalanság van, bárhova megyek kérdezősködni, már aki szóba áll velünk, és azért én évek óta a családom, a családok átmeneti otthonában éltünk, hogy összetudjuk gyűjteni ezt a félretett pénzt, és mi most kinullázódtunk. Azzal riogatnak mi is minket, hogy ugye csak 30 lakás van összvíz. És azon felül az államnak vidéken vannak elvileg lakásai. Mi vidékre nem tudunk menni lakni, mert semmiféle ismerettségünk nincs, családi hátterünk semmi. Mi, hát én ide születtem, és 25 éves elmúltam. 8. kerületi lakcímen van születésem óta, a gyerekeimnek is, a páromnak már 2 éve. Szóval nem tudom, hogy mi ez. Lehet azért lett így felkapva, mert ugye jönnek a választások, mert ugye ez még nem lett bejelentve a Fidesztől, ugye ez megvitatásra lett benyújtva, ahogy én értelmeztem. Nem is értem amúgy, ha igaz, ha nem, hogy mi ez a közeli kilakoltatási monatórium, az 1/2 év. És én addigra fejezném be a lakást, és ott tartok, hogy még benne se fogunk tudni lakni. Szóval nem értem, ki az, aki ténylegesen a lakókat nézi, és ki az, aki magát nézi, például a választás miatt, ki az, aki a presztisét nézi, hogy milyen szép lesz majd ott a kampusz, stb. Nem tudom, ki az, aki a lakókkal foglalkozik tényleg. És mi azért fiatalok vagyunk, de a ház többségében öregek laknak, idősek, akik nemhogy nem tudják magukat ellátni, hanem a világról se tudnak annyit, mint mi. Például mondom, előző héten szívinfarktusban meghalt egy lakó, a harmadikon. És nem is vették egyből észre. Igen, hanem ez a civil szervezet, akivel tartom a kapcsolatot például, ők ugye járják a Diószegit, a 18-at meg a 20-at, és ők vették észre, hogy nem kapnak választ, amikor csengetnek az ajtón, meg ilyenek.
És említetted azt, hogy nem tudod, hogy kiképviselni a lakókat, és erre akartam rákérdezni, hogy mi újság a lakókkal, ők hogyan reagáltak rá, amikor erről a konkrét ügyről van szó, tehát hogy az egyetem, mert oda akarja telepíteni a kormány, arról is van szó köztetek, hogy mit lehetne érdemes tenni, vagy hogy akár a PIKO mit csinál?
Annyit tudnak, hogy már volt pár évvel ezelőtt, mikor még a másik polgármester volt, ugye kilakoltatás, az egyik diószegi háztömbből, nem tudom melyik, ott lejjebbi, szóval a 20-tól fölfele volt, és ott megoldotta a polgármester úgy, hogy egy új társasházba berakta a régi lakókat. Valami méltányossági lakásére pályázat által, de hogy mindenki átment a pályázaton, szóval ez ilyen formalitás volt. Most nekünk ugye azt ígérte Pikó, hogy elkezdi már most tavasszal a HUSZ-nak a kilakoltatását, ugye megkezdi a tárgyalásukat, hogy milyen cserélakásnak örülnének az egyeztetés, hogy aki ugye pénzt szeretne, akkor mennyi jár, hogyan jár, ilyenek. Ehhez képest összebeszéltünk először erről, megint most tavasszal, szóval egy fél év eltett, és azóta se kaptunk mi egy tervezetet. Azt se kaptuk meg, hogy ki fogja ezt megterveztetni. Igazából azt mondta, hogy most nyújtottak be egy pályázatot, hogy ki fogja ezt a tervezetet megvalósítani.
És akkor itt ez...
Fél év alatt?
Most arra a programra utálsz, amit a Józsefvárosi Önkormányzat tervező a Diószegi utca felújítására, igen. De ugye itt most arról is szó van, hogy a kormány úgy, ahogy van, a program figyelembe vétele nélkül akarja ezeket az embereket, családokat kilakoltatni, igaz?
Hát, elvileg igen. Az emberek csalódottak, a lakók csalódottak, mindenki azt hiszi, hogy nem velük van igazából foglalkozva. Ennyi.
Amiatt is, amit te is mondtál, meg amit itt hallhattunk is, hogy van egy ilyen bizalmatlanság, meg nagyon sok feszültség azzal kapcsolatban, hogy most egy ciklus végéhez közeledve jön egy ilyen hír, és akkor pont most kellene hinnie abban a lakóknak, hogy de igazából készen voltak a tervek, az állam igazából pont, hogy elvágja a lehetőségét a jobb lakhatásuknak, nem pedig majd biztosítja azt, ugye nyilván ők ezt hallják folyamatosan kormányzati meg fideszes oldalról. És hát ez egy nagyon nehéz helyzet, hiszen nyilvánvalóan, amikor ott vagy hivatalvezetőként, vagy megválasztott politikusként ezekkel az emberekkel szemben, akkor nincs más, mint a szavad, és az a munka, amit adott esetben beletettél ebbe a projektbe az elmúlt hónapokban, és hát látszik az, hogy sokan nem bíznak abban, hogy itt tényleg lett volna fejlesztés, sokan adott esetben nagyon örülnének annak, hogyha megtörténne akár a kísértetés, és valamilyen csereingatlant kapnának máshova, tehát itt nincs egy egységes elvárás, vagy egy egységes érdek adott esetben a lakók között sem, még akkor sem, hogyha kívülről mondjuk nekünk vagy másoknak úgy tűnhet, hogy kellene, hogy érzékeljék, hogy itt egy közös érdeket megfogalmazva kellene föllépniük, és ez szerintem tényleg az ilyen legapróbb szintje a politikának, meg a legilyen közvetlenebb szintje a közéletünknek, és ilyen szempontból szerintem nagyon tanulságos az, hogy sokszor, amit azt gondolunk, hogy érdek és tudás, az mennyire érzelem és pillanatnyi hangulat, úgyhogy szerintem itt ezek a tüntetésen való beszélgetések, meg aztán a fórumon felvett néhány gondolat is, mind ezt húzza alá, és ebből a szempontból mutatja meg azt, hogy az önkormányzati politika mennyire tényleg a mindennapokban, az emberekkel való kapcsolódásban érthető meg igazán.
Menjünk is át szerintem a fórumra, ami ennek tényleg az egyik ilyen legeklatánsabb intézménye, ahol a döntéshozók, és hát rész döntéshozók és a helyi lakosok együtt tudnak beszélgetni, akár konfrontálódni, megoldásokat találni.
Igen, 40 éve élek a házban, és nagyon szeretem a lakást, és vérzik a szívem, és nagyon szomorú vagyok ettől, mert egy jó lakás 50 négyzetméteres utcára néz, és hát felújított, 40 éve újítottam fel, tudom, hogy mit jelent ez a felújítás, és nem szeretnék még egyszer az életemben ilyesmit csinálni, elég volt az, de hát tudom, hogy nem én vagyok a döntő. A másik kérdésem, hogy múlt héten, hétfőn jártam bent az irodában, és akkor még az volt, az a variáció volt, hogy 18-20 kezdődik. Hát most tudom, hogy változás van, de hogy ha ez igazából elkezdődik, most az új változás szerint mi lesz a menetem? 18 marad a végére, 20 marad a végére, vagy van valami elképzelés?
Csak pár szót erről a fórumról, tehát hogy ez tényleg számomra az egyik legerősebb ilyen politikai élmény az elmúlt hónapokban, évben. Egy nagyon-nagyon tapintható volt a feszültség, tök izgalmas volt az, hogy szemtől szembe tényleg egy 40 négyzetméteres helyiségben ott vannak a lakók, a főpolgármester, az országgyűlési képviselő, meg a polgármester, és akkor amúgy egy nagyon profin levezényelt esemény volt, de hát mégis csak nyilván.
Azt mondjuk el, hogy nem lehetett beférni. Tehát, hogy én nem jutottam már be, mert teljesen tele volt a rendezvényhelyszín. Az emberek az ajtóban álltak még kisebb tömegekben. Szóval ez nem az az ilyen klasszikus lakossági fórum, ahol ugyanaz az öt ember megy el, hanem ez egy nagyon-nagyon virulens esemény volt.
Abszolút, nyilván, és tökre sok kérdés is volt az embereknek, és akkor szerintem ebből összeszedtünk párat, nyilván egy több órás eseményből ezek csak kiragadott részletek, de ja, hát az egyik szerintem nagyon megható történet, az pont annak a hölgynek a sztoria, akit már itt hallhattatok is, hogy az otthonát lakáspályázaton nyerte, egyébként egy felújítandó lakást nyert lakáspályázaton, és hát nagyon sok pénzt meg energiát tettek abba, hogy élhetővé tegyék a családjuk számára, és akkor ő a végén felteszi ezt a kérdést, hogy hát nem lehetne, hogy akkor forduljunk valami Magyarországon kívüli hatalomhoz, hogy rendet tegyen itt.
Nincs, illetve hogyha a legrosszabb eset történik, akkor az Unióhoz lehet fordulni segítségért, mert hogy elvileg ugye az Unióhoz tartozunk, ami védi úgymond az emberek jogait, meg benne van, hogy demokratikusnak kell lennie, meg hogy elvileg minden átláthatónak kéne lennie pont a közembereknek, mint nekünk. Szerintem annyi.
Köszönöm szépen, köszönöm. És akkor elsőként Tiko Andrásnak adom meg a szót, hogy válaszoljon.
Az utolsó kérdésem az pedig az lenne, mivel itt lakok a Dió 18-ban, és délután fél négytől, amikor jöttem haza, itt volt a Sára úr, és olyan pompás ötleteket mondott erre, miért nem hívtuk meg a Sára urat ide, aki el tudta volna nekünk mondani, hogy az állam öt lakást ad, az állam piaci módon adja. Mondjuk arra nem nagyon tudott nekem válaszolni, mert megkérdeztem tőle, hogy miért csak önkormányzati ingatlanokat sajátítanak ki. Tehát az, amit van, hogy közé esik a ház, stb. Dugan és Diószegi sarkán, ahol a közért voltam, én már be is zárt. Szintén romhal az az egész épület, és azért nagyon sajnálom, hogy az én otthonomat az a Nemzeti Közszolgálati Egyetemes Tóthon Faktum nem jött el, és nem beszélgetett velem egy kicsit, ahol én születtem, mert az én otthonomat azt mondta, hogy egy tájsebb. Na hát ez ilyen embereket én nagyon szeretem. Köszönöm, ennyit szerettem volna csak hozzáfűzni.
Mi történne, hogyha a kilakoltatás napján nem kap valaki olyan lakáscserét, amit nem fogadott el, akkor mit tudom én, rendőrökkel kilakoltatják a családot, vagy milyen jogi lépések védik a lakókat, akiknek nem lesz megfelelő, hogyha elfogadják ezt a törvény javaslatot, szóval őket mi fogja védeni és ki? Meg hogy derült ki ez a törvényjavaslat, ugyanis ezt nem terjesztették elő, úgymond nekünk közembereknek, hanem úgy értelmeztem, hogy erről tudomásuk esett, de hogy ez hogy derült ki, meg hogy nyilván ez még csak egy javaslat, szóval akkor erről muszáj még nekik tárgyalniuk, és hogy mikor fogják figyelembe venni a lakóknak a érdekeit, vagy hogy meg fognak-e minket róla kérdezni, vagy akár a polgármester urat, mert igenis, mivel még az a polgármester, meg kell, hogy kérdezzék, szóval nyilvánosan, hivatalosan, hogy fog ez történni, vagy hogy több körös ez, nem is tudom, hogy fogalmazom.
Gondolom úgy hozták a törvényhozók ezt a döntést, hogy oda egyetemet akarnak kitűnni, hogy kész koncepciók van. Ha ez igaz, akkor hogy lehet az, hogy mind Máté, mind pedig a Botond nem tudott róla, vagy legalábbis nem világosította fel az embereket. A Diószegi 18-ban most fél négykor ott volt a Botond, megtette volna, hogy valós információk alapján felvilágosítja a lakókat.
Hogy mi lesz abban az esetben, remélem, hogy nem fordul elő, hogy esetleg nem a Pikó úr nyeri meg a választást, mert ugye nem csak mi 200-an döntünk a Pikó sorsáról, hanem itt a Palota negyed, meg a többi rész is. Vagy akkor utána Pikó úr hogy fog hozzáállni az ügyhöz, meg a Gábor úr is, hogy már bocsánat, nem akar megsérteni. És a másik dolog az, amit a párom mondott, hogy ha elkezdődik ez az egész folyamat, kapunk-e róla valami írásbeli olyan papírt, amivel igazolják azt, hogy önök mit vállaltak, és mi mit kapunk érte. Tehát ne az legyen a vége, hogy fölmutat, hogy elmondjuk, hogy önök mit mondtak, és akkor más kapunk vissza.
A kérdés válaszolva, én 2 évig még országgyűlési képviselő vagyok, de én itt nőttem fel, tehát itt lakok a Kálvári a tér túloldalán. Tehát, hogyha véletlenül nem választanának újra, akkor is itt leszek, és akkor is tudok segíteni maguknak, nyilván már nem országgyűlési képviselőként, de én tényleg itt nőttem fel ebben a kerületben. Tehát, hogy mi is ha küzdöttünk annak idején a lakásmafiával, ismerem ennek a kerületnek a történetét, ez elképesztően felháborít, ami történik.
Ja, és hát ami meg szintén kijött ezen a fórumon, az alapvetően az, amiről már beszéltünk, hogy kinek lehet hinni, vagy minek lehet hinni, és hogy ezeknek az utcáknak a lakói alapvetően már egyébként évtizedek óta nyilvánvalóan elsősorban amúgy a Fideszhez voltak bekötve, és ilyen szempontból az, hogy a 8. kerületnek a más részei megválasztottak egy ellenzéki polgármestert, meg egy ellenzéki országgyűlési képviselőt. Ez most egy ilyen szempontból, most ezt a szót használom, hogy pikáns helyzetet hoztak létre, hiszen azok az emberek, akik kell, hogy őket képviseljék, azoknak ők nem, nagyobb valószínűséggel nem őket támogatták, vagy nem feltétlenül rájuk szavaztak. Ez nem azt jelenti, hogy egyébként ne lennének Pikó vagy Ámbor támogatók ezekben a házakban, de ha megnézzük, akkor itt alapvetően 40% vagy az alatt teljesítettek, tehát többsége semmiképp nem volt egyik politikusnak sem, aki most ellátja az ő képviseletüket, és ebből a szempontból szerintem sok izgalmas kérdés volt, meg interakció, és hát tényleg talán politikusként szerintem, és ezért is gondoltam, hogy ezt érdemes ide behozni, hogy ki tud állni egy ilyen helyzetben egy politikus, oda mész-e azokhoz, akik valószínűleg nem rád szavaztak, mit tudsz nekik mondani, ezek szerintem nagyon ilyen alapvető kérdései a politikának, amiktől pont egyébként a Fidesz által uralt nyilvánosság miatt, amikor a legtöbbször a fideszesek csak a saját szavazóikkal találkoznak, csak arról vannak videók, hogy a támogatókkal mi történik, egyszerűen nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy ez a típusú politika is zajlik Magyarországon, amikor a nem téged támogató, a benned nem bízó szavazó vagy lakó fölkérdez, és mit mondasz neki, és hogyan győzöd meg, vagy hogyan adsz neki legalább egy pár percnyi, nem tudom, komfortot ebben a szörnyű időszakban.
A média munkások legyenek majd végigkövetni, ne csak a szenzációit, júniusig a népszavazásig a lakóknak az életét, hanem tovább figyeljék, legyen szívesek ezt az ügyet, mert érdekesen alakul még.
Hát a hírciklus az igazából ezzel az ügyel kapcsolatban valamennyire így véget ért. Kevesebb telex videó készül erről, kevesebb cikk van erről az interneten, viszont a történet az folytatódik kétféle szempontból is. Egyrészt a törvény az hatályban van, arról még mindig nem lehet konkrétumokat tudni, hogy konkrétan mikor fog elindulni a kilakoltatás. Annyit viszont lehet tudni, hogy nem biztos, hogy 500, hanem lehet, hogy még több embert fog érinteni ez a projekt. Tehát ezzel kapcsolatban még biztosan hallatok fejleményeket mind a helyi politikusok, mind a helyi önkormányzat, mind pedig az ott élők erőfeszítésével kapcsolatban. És a másik, ami miatt ez a történet még nem fejeződött be, az az az, amivel az egészet kezdtük, hogy igazából ezt a történetet mi magunk írjuk, az, hogy vannak helyben olyan politikusok, és vannak helyben olyan szervezetek, akik egy ilyen ügy hallatán azonnal ott vannak, és megpróbálják a helyieket megszervezni, megpróbálják az érdekeiket képviselni. Az, hogy vannak olyan szervezetek, akik különben nem csak ekkor, hanem ugye említettük a bérlői érdekvédelmi szervezetet, olyan időben is, amikor nincsen akut probléma, felkészítik az embereket, hogy a saját érdekeiket tudják érvényesíteni az intézményeken belül. Ezek csak azért lehetnek, ezeket csak azért tudjuk elképzelni, meg megélni, mert 2019-ben éppen elég ember ment el ahhoz, hogy megszavazzák helyben a Pikó Andrást. Ez ugyanúgy volt Budapesten és egyéb más városokban is. Az, hogy ezeket az eredményeket megőrizzük, és még, uram, nem tudom, ne adj Isten, előrébb is tudjunk lépni egyel, az az kell, hogy te, meg a barátaid, akik kicsit húzzák a vállukat, azok elmenjenek június 9-én, és a demokratikus jelöltekre szavazzanak. Ez most nagyon jó.
Jelentsen ez bármit is. Bármit a demokratikus jelöltek. Hát igen,
igen, egyre nehezebb, nem... egyre nehezebb pontosan mondani azt, hogy ezek kik. De azt azért nagyon egyszerű
megmondani, hogy ezek kik
nem.
A belépési küszöbb hallgatók értik. Na, hát igen, ez nem egyrészt nyilvánvalóan, tehát ezt nyilván tudjátok rólunk, hogy mi alapvetően azért dolgozunk, hogy Magyarországon a Fidesz hatalmát meggyengítsük, vagy legalábbis verjük a koporsókat, vagy mi a szögeket a koporsóba. És hát szerintem június 9-e erre egy alkalom, hogy egy újabb szöget verjünk ebbe a bizonyos politikai koporsójába a Fidesz hatalmának. Nyilvánvalóan szerintem érdemes ennek a tétnek az ismeretében végig gondolni azt, hogy elmegyünk-e, azt, hogy kire szavazunk, és különösen egyébként azoknál a választásoknál, ahol egyszerű többségi döntésről van szó, ilyen ugye a főpolgármester, meg a polgármester, meg az egyéni képviselőnek a megválasztása, ott mindenképpen érdemes olyan szempontból választani jelöltek között, hogy az igazán téttel rendelkező meccsben tegyük le a szavazatunkat. Nagyon sok mindenki érzelmek, pillanatnyi dolgok, meg értékek, meg mit tudom én, mi mentén szavaz, ez mind tökre érthető. Alapvetően szerintem ezzel az egész történettel, ez a Diószegi utcai ügyel mi azt próbáltuk illusztrálni, hogy mennyire igazából fölfoghatatlan ereje van annak, hogyha emberek lehetőséget kapnak arra, hogy olyan vezetésük legyen, olyan képviseletük legyen, aki ilyen módon oda tud fordulni hozzájuk, valóban segíteni akar nekik. És hát ez tényleg olyasmi, amit a Fideszről én egyik, nem tudom, településen, vagy az elmúlt évek egyikében sem bármilyen országos vagy helyi politikai ügy kapcsán nem igazán tudok elmondani. Úgyhogy, ja, reméljük, hogy motiváltunk benneteket ezzel a történetnek a kiemelésével. Nyilván ezernyi ilyen van, amit választottunk volna arra, hogy menjetek el, és hogy vegyetek részt június 9-én az önkormányzati választásokon. Nyilván az EP az egy kicsit más, de hogyha már elétek rakják a szavazólapot, akkor szerintem ott is érdemes választani valakit.
Annyiban igaza volt a fórumon különben azért a hölgynek, hogy az EP-n és a demokratikus jelöltekre szavaztok, akkor hosszú távon nagyobb esélye lesz a helyi embereknek is arra, hogy akár ilyen, vagy ehhez hasonló gyakran. Adott esetben az EU is tudja segíteni.
Yeah.
Igen, de hogyha vasárnapig csináltok mást is, akkor nézzétek meg, hogy a kerületekben van-e kampány, van-e olyan kampány, ami szimpatikus számotokra, és menjetek el, segítsetek be nekik, szóljatok szét egy-két szórólapot, szkenneljetek be egy-két QR kódot, és ezt a munkát
kopogtassatok,
telefonáljatok, adományozatok, és ezt a június 9-e után se felejtsétek el, hogy a munka ott van, csak be kell tenni a melóba.
A munkát a melóba. Mi fordítva?
Nem tudom.
Így van.
Hogy érzed?
Jól van. Jó szavazást, jó kampányolást. Sziasztok.
Sziasztok.
Néhány közszolgálati közlemény még itt a végére. Egyrészt nyilván nem véletlenül ismerjem ezt a sztorit ennyire, milyen ez a jelenlegi politikai munkámnak is a része, ugye Jámbor András országgyűlési képviselő mellett dolgozom, úgyhogy ezt csak így hozzá akartam tenni, hogy lássátok, hogy nem, ez itt nem egy független objektív újságírós podcast, sosem mondtuk, hogy az, de továbbra sem az. Másrészt pedig továbbra is tudjátok támogatni a Partizánt, nagyon köszi mindenkinek, aki az 1%-át a Partizánnak adta, hogyha esetleg nem tettetek így, vagy most szeretnétek beszállni a működésünkbe azért, hogy ilyen műsorok készülhessenek, például ehhez a műsorhoz új mikrofonokat kellett vennünk, hogy tudjunk azután interjúkat készíteni, akkor nagyon köszönjük, hogyha támogatjátok a Partizánt.
És szeretnék volna még megköszönni a munkáját Irsik Bencének, aki mindig nagyon csodálatosan utómunkálja a hangunkat. Szeretnék megköszönni Kili Zsannának, aki a felelős a csodálatos thumbnailekért, a képekért, amiket láttok a közösségi médián, és nagyon köszi Bozzai Balázsnak is, aki pedig segít nekünk abban, hogy időben és jól megjelenjenek a podcast epizódjaink a Partizán felületein.
Köszi nektek!
Találkozunk
legközelebb! Sziasztok!